nem csak a magyar válogatott nemzetek ligájában nyújtott teljesítménye, az elmúlt 4 meccsnek a teljesítménye indokolja a következő beszélgetésünket, hanem általánosságban is engem nagyon érdekel a foci és az érzelem kapcsolata, de ez a 4 meccs szerintem egy jó apropó arra, hogy beszélgessünk. Ön mit gondol, hogy mi az, amitől a sport, de azon belül is a foci ennyire meg tudja érzelmileg mozgatni az embereket? Mert persze minden sportban ott van ez, hogy a szurkolókat magával ragadják az események, de a foci szerintem szemmel láthatóan sokkal nagyobb tömegeknél éri el ezt a hatást. Mit gondol, mi lehet-e mögött?
Egyet értek ezzel. Egyébként én régen egy vívónak, ezt sokan ismerik, Imre Gézának hallottam egy interjúját, ahol azt mondta, hogy nagyon hát azért a focit azért ki kell venni a sportágak közül, és másként kell kezelni. És én rögtön visszaugranék egyébként egy 20-25 évet, amikor Tatán voltam egy táborban, és néztünk amerikai kosárlabda mérkőzéseket, és akkoriban, én nem tudom, hogy mi volt az általános gondolat ezzel kapcsolatban, de hogy többen mondogatták, hogy hát figyeljétek meg, egy 20-25 év múlva ez a foci már ki fog halni, a kosárlabda annyival pörgősebb, ott van még az amerikai, nagyon jó jégkorong, az ilyen pörgős sportágak fokozatosan ki fogják szorítani a focit, és már sokkal többen fogják nézni 25 év múlva. És ez a jóslat pedig nem teljesült be azóta sem, azóta is a foci tartja azt, hogy mennyire népszerű tud lenni. Miért tud népszerű lenni? Hát egyrészt hozzáférhető és jól játszható, tehát itt arra gondolok, hogy az ember is, hogyha lemegy, akkor akár egy pár perc alatt összeállít egy bármilyen kaput és játszhat a gyerekekkel. Változatos is tud lenni, tehát ez megint csak egy picit ezzel összefügg, hogy most az átlagember szintjéről keresve, hogy az ember ilyen-olyan szinten ugyanúgy el tudja játszani. Tehát én például imádom a rúdugrást például, de az kevésbé egy olyan sportág, hogy az ember csak úgy elkezdi csinálni, és benne pedig csak úgy hobbiból órákon keresztül tudja csinálni. Érthető is tud lenni, bár ebben még azért belemennék, ez nem azt jelenti egyébként, hogy egyszerű, de hogyha például ilyen nemzetek ligája mérkőzések vannak, vagy még inkább mondjuk, hogyha Európa-bajnokság, vagy mint most élen majd a világbajnokság lesz, akkor láthatjuk azt, hogyha az ember úgy nem is ért hozzá, de leül egy-egy mérkőzésre, akkor alapvető dolgokat már rögtön meg tud látni belőle, de hogyha az ember szeretne jobban elmélyedni benne, akkor ezt is meg tudja csinálni. Kicsit visszagondolok erre, mint volt, igen, ez a játék, nem tudom, még most is megy-e, a Legyen Ön is Milliómos, hogy ott is vannak könnyebb kérdések, aztán egyre nehezebbek, hogy emiatt akár az ember jobban bele akarja ásni magát, akár kevésbé, végig tud menni ezen, van, akik úgy is nézhetik a mérkőzéseket, hogy nem tudják pontosan lesz szabály, de míg hogy a másik végletre megyek, vannak, akik órákon keresztül tudnak arról vitatkozni, hogy hát ennél a 4-4-2-es felállásnál az, hogyha a bal hátvéd gyakran felfut, akkor az hasznos lesz-e, vagy sem a csapatnak. Tehát ez is benne van. És még egy dimenziót hozzátennék, ez pedig szerintem a bizonytalanságnak a megfelelő szintje. Elsőre feltétlenül bonyolultan hangzik, de elmagyarázom, hogy mire is gondolok. Én hollywoodi filmeket azért nem annyira szeretek nézni, mert mindig tudom, hogy a jó győz a végén, és akkor van egy ilyen kiszámíthatóság benne, míg a sportban, általánosságban van egy kiszámíthatatlanság, ami igazándiból az örömet adja, és ami a fő témához is kapcsolódik, tehát az érzelmekhez is, hogy nagyobb érzelmet élünk át akkor, hogyha nem vagyunk biztosak benne, hogy ez neki, vagy az a sportoló, vagy az a csapat győz, amelyiknek mi drukkolunk. Szoktam ezt mondani, hogy a vesztes meccsekre is szükség van, hogy az ember vesztes meccsekre kimenjen, hogy utána nagyobb örömet élhessen át. Míg mondjuk ezzel szemben azért ritkán látni olyat, hogy mondjuk egy hollywoodi mozifilmnek a végén a nézők azok extázisba tapsolnak, hogy milyen jó, hogy a főhős győzött, pedig 10 perccel a vége előtt még úgy nézett ki, hogy hát az élete nagyon veszélyben van, és ő meg fog halni. És visszatérve, hát általánosak a sportágakról, hogy van egy bizonytalanság, nem tudjuk, hogy ki fog nyerni, de közben pedig a bizonytalanság a megfelelő szintjét, ezt még egy picit jobban magyarázom. Ezzel azt értem, hogy mondjuk nem megbántva a kézilabdázókat, hogyha mondjuk a hazai bajnokságban megnézünk egy-egy bajnoki mérkőzést, akkor a bajnoki mérkőzéseknek a 70-80% az lefutott. Ezzel azt értem, hogyha a Veszprém vagy a PIK Szeged egy kisebb csapathoz megy, akkor 99% annak az esélye, hogy ez a csapat úgyis, hogy a jobbik csapat úgyis győzni fog, míg a fociban nem lehet ennyire biztosra menni, tehát hogyha a listavezető játszik az utolsó helyezett csapattal, vagy egy rosszabb csapattal, akkor ugyanezt az esélyt alacsonyabbra tudjuk tenni, és pont ez ad egy ilyen plusz izgalmat is ebben. Természetesen nem véletlenszerű, mert abban a másik végletben se esik a bizonytalanságnak a szintje, hogy szinte, mintha pénzfeldobással döntenék el a csapatok, de hogy természetesen megvan a hazai pályának az előnye, de hogy közben ez pont egy ilyen optimális ebből a szempontból.
De emögött ön szerint, hogy kvázi akárki nyerhet egy meccsen, nyilván a keretek között, mert mindig van egy esélyesebb, nyilván mondjuk, ha most gondolunk erre az angol-magyar 0-4-es mérkőzésre, ugye tizenvalahányszoros az értéke az angol válogatottnak, de most mégis minden úgy állt össze, hogy magyar győzelem születhetett. De feltételezem, ha most újra lejátszanánk ezt a mérkőzést, akkor nagy valószínűséggel más eredmény születne, nem 0-4.
Igen.
Tehát, hogy emögött...
Pont ez is adja a nagy extázis. Na, igen. Tehát minden kisebb a valószínűsége, igen, annál nagyobb, és természetesen, hogy ebben benne van még, hogy Anglia aztán, mint klasszikus nagy futballnemzetnek a legyőzése, akkor ez is pluszban benne van. Tehát itt annál nagyobb, igen, az öröm, és hogy pont ezért is éri meg mondjuk egy kisebb városnak egy rosszabb csapatában trukkolni, mert lehet, hogy mondjuk 4-ből 3-szor mondjuk kikap a csapat, de amikor meg megvan a győzelem, akkor a valószínűtlenebb győzelem értelemszerűen nagyobb örömöt csal az ember arcára. Tehát ez is még benne van.
És ha már itt a városokat meg a válogatottat is szóba hoztuk, más ön szerint szurkolni a nemzeti csapatnak, mint egy városi klubnak?
Hát bizonyos szempontból más, bizonyos szempontból ugyanaz. Tehát ugyanúgy az ember, hogyha elmegy szurkolni, bár ez a szurkolók között többféle típus van, de hogyha veszünk egy klasszikus, mondjuk egy ilyen klasszikus szurkolót, akinek tényleg az identitásának az énjének részévé válik az, hogy ő ennek a csapatnak rukkol, akkor olyan szempontból biztos, hogy elfogult lesz, és hogy még inkább nagyobb örömet érezhet ezáltal, hogy ő is úgy érzi, hogy ennek a csapatnak a része. Ez is még a foci szempontjából fontos. És egyébként még egy dolgot kifelejtettem még, hogy mi az, ami még a nagyobb örömet okozza, és ez is triviális, de egyébként a kevés gól. Nem tudom, hogy mennyire emlékszik arra nekem, úgy halványan rémlik, hogy talán ez is egy ilyen 10-20 évvel ezelőtt lehetett, amikor fölmerült az, hogy a kapukat megnagyobbítsák, mert hogy több gól legyen, gólnak örülünk, és akkor ez majd így jobb lesz. De hogy szerintem pedig a gól örömnek, annak, hogy az ember nagyon örül neki, annak, ahhoz hozzátartozik az is, hogy ritkán van, hogy úgymond a 0-0-ás mérkőzésekre is szükség van ahhoz, hogy aztán pedig egy 3-2-es mérkőzésen pedig nagyon örülhessünk a góloknak.
Vagy egy 0-4-esen, hogy ahogy az örömnek én is hangot adjuk.
Még kisebb a valószínűsége, igen, ez nem is tudom, hogy mekkora ócot lehetett volna kapni erről, hogyha valaki ezt megtette a 4 gólos magyar győzelmet, de feltehetően nagyon nagyot, igen, ebből. De természetesen ez is okozza még az örömet ebben.
És visszatérve a válogatottra, meg az érzésre, ugye ön szerint tehát valahogy így fogalmazott az előbb, hogy a győzelem megadja, vagy a szurkolás megadja a csapathoz tartozás érzését, a közösséghez tartozás élményét. Ez nyilván a válogatottra is igaz, kérdezem, mondom. Tulajdonképpen a nemzeti identitáshoz is hozzájárulhat? Mondjuk egy ilyen győzelem esetén például nekem azt írta valaki az angol-magyar meccs után, hogy most jó magyarnak lenni. Én erre mondjuk nem gondoltam, én csak simán örültem. De hogy valamilyen ilyen nemzeti összekovácsolást is adhat ez? Mert egyébként olyan sokszor széttagolta az ország mindenféle más kérdésben, de talán egy ilyen mindent felülíró győzelem az valami összekovácsolást adhat?
Adhat, igen, csak ezzel helyén kell bánni, mert vannak emberek, akiket nem érdekel a sport, vagy nem érdekel a foci. Tehát én inkább itt azt mondanám, hogy arra, hogy akik ezt szeretik, és akiknek ez fontos, azoknak ez hozzáadhat, csak hát ahogy én korábban is mondtam, hogy szurkolók és szurkolók között van különbség, vannak, akiket eleve nem érdekel ez, és vannak, akik pedig ezt az érzést élhetik át. És vannak még úgymond köztes szurkolók is, tehát azok, akik mondjuk inkább csak a válogatott meccseket nézik. Itt gondolok például az arra is egyébként, hogy én ha jól tudom, akkor utoljára ilyen spontán lezárások sportesemény kapcsán, azok a 2016-os Európa-bajnokság sikerei alatt voltak Budapesten. Nem vagyok benne biztos, de javítson ki, ha tévedek. És ott is azok, akik felvonultak, azok között természetesen lehetnek kemény vonalas szurkolók, akik minden meccsre kijárnak, akik az adott klubcsapatnak zukkolnak, és aztán átváltják a ruhájukat, és mennek válogatott meccsre. És lehetnek persze azok is, akik egyszerűen a társas együttlét öröme miatt vannak ott, tehát egyszerűen azért is örülnek, mert jó dolog együtt örülni, és jó dolog együtt lenni. És igen, azoknál pedig persze lehet, hogy több ember is úgy érezheti, hogy a nemzeti identitás és összekovácsolás szempontjából fontosak ezek az események.
Én is szóba akartam hozni a 16-os EB-t, mert hogy érdekes, hogy például most a Nemzetek Ligája mérkőzések után nem volt ilyen utcára vonulás, meg villamosforgalom leállítás a fővárosban, a tavalyi EB meccsek alatt sem, pedig akkor is voltak a mi szempontukból még ha egy döntetlen is, mondjuk a franciákkal szemben, de megvolt, de mégsem volt ilyen katartikus utcai élmény. Itt az lehetett egyébként 2016-ban, hogy az a 40 nem tudom hány év EB nélküliség érzése jött ki a szurkolókon, hogy azért az is fokozta ezt az örömet?
Akkor a választ az ketté bontanám. Egyrészt lehet, hogy egy picit buligyilkos leszek, szerintem is nagy dolog ez a győzelem, de ez a Nemzetek Ligája, ez nem ugyanaz, mint egy Európa-bajnokság. szerintem ez a sorozat még egy kicsit így keresi a helyét, lehet, hogy jobban ki fog nőni és fontosabb lesz. Engem kísértetiesen emlékeztet egyébként a klubvilágbajnokságra is, hogy az is olyan, hogy úgy megfigyelik az emberek, vagy aki focit szeretők megnézik, de hogy nincsen akkora nézettsége, mint mondjuk egy Bajnokok Ligája döntőnek. De visszatérve a nemzeti csapathoz, tehát szerintem azért ez más lett volna, hogyha ez a 4-0-ás siker egy, mondjuk egy Európa-bajnokságomban, egy negyed döntőben például, vagy akár egy csoportmérkőzések alatt. Tehát szerintem azért akkor több embert mozgathatott volna meg. Visszatérve 2016 és 2021 közti különbségtételre, hát nem tudom, hogy itt is a Covid mennyire számított benne, mennyire az, hogy ugye hazai mérkőzés volt, eleve a szurkolók ott voltak, és úgy közösen ünnepelték, de amint ön mondott, abban is szerintem van igazság.
Hozzunk be még egy szempontot. Nem akarom elárulni, amit ön a beszélgetésünk előtt a négy szem közti beszélgetésben említett, nem is fogom, csak utalok rá, hogy ön is beszélt arról, hogy családilag hozza a foci szeretetét. És ha most én itt fölnézek az asztalomnál, ahol beszélgetünk, akkor nekem is van itt például egy rajz, amit tavaly kaptam apák napjára a feleségemtől, a kisfiamtól, és itt sorba a kisfiam, én, apukám, nagyapám, meg dédnagyapám vagyunk rárajzolva foci labdák kíséretében. Összeköti a családot a foci szeretete, és hogy kikinek szurkolt, és hogy néztük együtt, igen, a meccseket. Szóval, hogy ez a családi összeköttetés, erről mit gondol? Ez mennyire foci specifikus, vagy ugyanígy összeköti-e mondjuk, ha nem tudom, a rúdugrás, amit ön említett, vagy a vívás, szerintem vagy a sakk szeretete is?
Másik sportágakban is vannak, egyszerűen csak az, hogy a foci, mivel egy jó sportág, jól lett kitalálva, amiket már én nagyjából elmondtam a tényezőket, egyszerűen többen vannak így, de attól még vannak kosárlabda szerető családok is, ahol pedig ez nemzedékről nemzedékre továbbadódik. Itt egyszerűen csak azt remek kockáztatni, hogy több helyen van ilyen, hogy aztán pedig apáról fiúra száll éppen ez a akár a sport szeretet, akkor az adott sportágnak a szeretete, akár a klub szeretete és a klub hovatartozása. Tehát, hogy bennem is van ilyen, és én is így járok ki mérkőzésekre, és viszem ki a fiamat, hogy közben a nagyapám járt annó, és nagyapám szerette meg az adott klubcsapatot, de természetesen attól még én is sportpszichológus tudok mondjuk kifejezetten másik budapesti kluboknak a sportolói és foglalkozni, ez nekem azért bennem azért nem okoz egy ilyen problémát.
De vajon mi lehet ez a kötődés, ami ennyire erős lehet, hogy én is annak szurkolok, akinek apám meg nagyapám szurkolt, és nekem is fontos, hogy vigyem a gyerekemet, és neki is megmutassam, hogy nézd csak, ez itt az, itt ült a nagyapa is, és együtt mondjuk, hogy hajrá XY csapat.
Ez jó érzés, ez is egy valóvá tartozás, ez is egy fogódzó lehet az ember életében, hogyha vannak ilyen-olyan biztos pontok, még akkor is, hogyha meg bizonyos szempontból, ugye itt egy értelmetlen dologról van szó, és most ezt szó szerint értjük, csak itt arra gondolok, hogy ez is csak egy játék, hogyha valaki kritikusan nézik a sportot, akkor mondjuk a focit, akkor mondhatják azt, hogy miért hát itt 22 ember kell egy labda után szaladgál, mennyire értelmetlen. Én ebből egy picit visszaugrok, és mondanék egy gyors anekdótát ennek az egészre, amikor fölkészültem az interjúra, akkor beugrott nekem egy házi buli, ahol egy egész feszültségekkel teli vitatkozásba mentem egy művészemberrel, aki azt mondta, hogy azért ez a sport tök értelmetlen, itt ilyen vicsorgó arcú emberek örülnek annak, hogy az egyik vicsorgó arcú ember a másik vicsorgó arcú embert hát legyőzi. És utána én arra próbáltam ennek a művésznek rámutatni, hogy miért. Tehát a vége ennek az az élvezet, amit egy néző átél, vagy akár a sportoló átél, ez ugyanaz, mint egy színésznél, vagy egy művésznél is, valamilyen sportteljesítményt, valamilyen teljesítményt nyújtunk, és az pedig örömet okozhat az embernek. Én ezt több helyen láttam, ezt a mondatot, amit most fogok mondani, idézni, hogy az embernek szükséges az, hogy teljesen szükségtelen dolgokat csináljon. Tehát ahhoz, hogy az embernek a létfenntartáson túl elmenjen egy színházi előadásra, vagy elmenjen egy foci meccsre, akkor arra szükség van. Aztán ezt még úgy hallottam, még ezt a másik mondatot is, ez is több helyen egyébként fölmerült, hogy művészet nélkül lehet élni, de minek. Hogy visszatérve, hogy szükség van ilyen jellegű elfoglaltságra az embernek, akkor is, hogyha tudja azt, hogy enélkül is lehet élni. És ezen belül pedig hát történelmileg, meg a foci sportága, tehát a foci sportága, meg a korábban említett pozitívumai miatt jó az, hogyha közösen is lehet csinálni. És ez is még egy ilyen előnye ennek a focinak. Ugyanúgy, ahogy mondtam a közérthetőséget, hogy egy 6-7 éves gyerkőc is már ugye a lényeget tudja látni a foci meccsen, és ad ez egy ilyen plusz közösségi érzetet is.
Mitől volt más, vagy más volt-e az a Nemzetek Ligájás mérkőzés, amikor zárt kapus volt itthon a magyar-angol, de közben meg
gyerekek
voltak, vagy 30 ezer gyerek. A sportolók ott úgy nyilatkoztak, hogy, vagy többen azt mondták a mérkőzés után, hogy milyen jó volt a gyerekek előtt játszani, hogy a gyerekeknek megmutatni ezt a sportot, hogy meghálálni a biztatást. Szóval úgy éreztem a nyilatkozatokból, hogy meghatotta a focistáinkat az, hogy gyerekek előtt játszhattak. Önnek mi volt a benyomása? Ez más volt-e tényleg, hogy 30 ezer gyerek szurkolt, és nem a hagyományos stadionkép volt?
Igazándiból itt a válasz abban keresendő, hogy egyénileg megint csak a különbözőek, nem mindig ezen akarok rugózni, de tényleg ezt gondolom, hogy kiben kelt ez így más érzést, hogy gyerekek drukkolnak ott. Az természetesen, hogy nem lehetnek olyan hangosak, és kevésbé lehetnek, hát, mint a régi szép időkben, mint a görög tüzek, meg ilyenek, hogy akkor egy ilyen jellegű extázis. De szerintem a különböző focistákra más és más hogyan hathatnak ezek. De gondolom, akkor halkabb volt az egész, csak egy ilyen gyerekező.
Szerintem az volt a különbség, hogy nem annyira a hangjukkal voltak hangosak, hanem szerintem mindenkinek a kezébe nyomtak valami dudát, vagy nem tudom, és azt lehetett végig hallani, hogy azt fújták, vagy nyomták, vagy nem tudom, hogy lehetett megszólaltatni, de hogy tehát ez volt az alapzaj, ez a dudálás, és akkor néha lehetett hallani, hogy kiabálnak.
Hát a pszichológiai dimenziót keressetek, akkor az lehetne még érdekes, hogy más lehet akkor, hogyha valaki egy olyan típusú, hogy inkább a megszokott és a megszokott drukkolása jó neki, és igazándiból a szokatlan fajta drukkolás, szokatlan fajta hangok egy kicsit kizökkentik. Tehát ez lehet még szerintem ami érdekes, hogy kik azok, akik erre befelé tudnak, kik ezének fontos az, hogy egy ilyen, hogy a külső ugyanolyan megszokott drukkolás legyen, és kik azok, akik pedig ettől el tudnak tekinteni. És szerintem abban lehet még más, hogy egyszerűen az, hogy ott most ilyen 14 éves gyerekek drukkolnak nekem, ebben is eltérő lehet az, hogy ki az, akit ez így feldob, és azt mondja, hogy tök jó, és ki az, aki azt mondja, hogy nem, hát én inkább a klasszikus drukkolást szeretném, hogy legyen. De egyébként ebből meg még ritkán fordultak elő ilyenek. Nem azt mondom, hogy mindig legyen máskor is ilyen, de akkor ebből szerintem már ilyen egész izgalmas kutatások születhetnének, hogy miben teljesítenek másképpen a különböző játékosok, hogyha hasonlóan ilyen sok gyerek nézi őket.
Na, akkor adtunk egy kutatási téma ötletet is önnek.
Abszolút, abszolút. Csak ugye akkor most erre nem azt mondom, hogy akkor a szurkolókat bátorítsuk arra, hogy akkor mondjanak csúnyákat, és akkor ezért megint ilyen idézőjelben zárt kapus meccsek legyenek gyerekekkel, de az izgalmas kutatási téma lenne, hogy ez kire hogyan hat. Egyébként én ebből abszolút a játékosokat kérdezném meg, mert ez egy ilyen szokatlan szituáció, de valami nem dolgozom olyannal, aki most azon olyan meccsen játszott, hogy gyerekek voltak, de szerintem egy ilyen másmilyen érzés lehet. De hozzátenném egyébként azt, hogy sportpszichológiailag általánosságban vannak olyan sportolók, akik nagyon jól ki tudják zárni a külső dolgokat, a külső zajokat, és igazándiból ők meg simán azt mondhatnák, hogy nekik mindegy. Tehát, hogy azért a pszichológia azt mondja, hogy nem tudatosan minden hat azért ránk, de el tudom képzelni, és sokan azt mondják, hogy jó, neki az, hogy zárt kapus, hogy gyerekek vannak, vagy hogy sok szurkoló, neki mindegy, ő befelé fókuszál a labdára, a csapattársaira és az ellenfél játékosaira, és hogy teljesen mindegy neki.
Ugorjunk egy kicsit a sportolókra,
igen.
Mert hogy nyilván a fontos szereplője a sportnak a sportolók, és nagyon kíváncsiuk, hogy ön hogy látja, ön dolgozik a sportolókkal, hogy nekik ezt az egész szurkolást, örömet, amit ők okoznak, ezt ők hogy tudják feldolgozni és kezelni. Most például, ha a magyar válogatottra gondolok, akkor egy kicsit aggódom miattuk, hogy most ők is örülnek minden bizonnyal, de hogy vajon ott van-e bennük egy félelemérzet, hogy mi lesz a mondjuk folytatva a Nemzetek Ligáját két szeptemberi mérkőzésen, hogyha valami egészen más típusú eredmény születik, hogy akkor hirtelen ez a nagy szeretet, ez megint átcsap egy ilyen utálkozásba, mert azért gyakran előfordul ez, hogy egy-egy mérkőzésnél nagyot fordulnak a kommentelők, a véleményvezérek, és sokkal kritikusabbak lesznek. Szóval, hogy ezt ön hogy látja a sportolók, hogy ezt hogy tudják kezelni, mennyire tudják ezt kizárni, és tényleg csak a sportra fókuszálni, vagy mennyire referencia nekik az, hogy a szurkolók mit és hogy mondanak róluk?
Röviden az a válasz, hogy különböző féleképpen, de azért kifejtem hosszabban is, szóval, hogy nem kell megijedni. Egyrészt az, hogy a közösségi média és a kommentek, ezeket különböző sportolók különböző féleképpen kezelik. Ugye azért a közösségi médiának van egy ilyen jellegzetessége, vagy egyáltalán az internetnek is, hogy azért előfordul, hogy a hangosabbak jobban hallhatóak, hogy így fogalmazzak, Tehát az is előfordulhat, hogy inkább szélsőségek irányába, vagy tehát a vélemények egy polarizáltabb irányba mehetnek. Ezt szerintem őnek kezelniük tudni kell. Tehát ha most a magyar válogatottra sportolóra gondolunk, akkor focistákra ők ezt tudják, tudták előre is, hogy itt ez lesz, és persze, hogy van egy ilyen végletesség ennek a megítélésében. A különböző féleképpen itt arra gondolok, hogy ez a sportpszichológusi munkának része is, de természetesen sportpszichológusok nélkül is sok sportoló jól tudja kezelni. Tehát egy része is az, hogy a nagyobb figyelmet azt hogyan tudják kezelni. Én ezért egy pillanat erejéig így a focitól elvonatkoztatva itt kiemelném a hazai rendezési kézilabda Európa bajnokságot, ahol azért elég sokan nyilatkozták azt, hogy az a 22 ezer ember azért nem jó hatással volt, mint hazai pálya magára a csapatra. Tehát egy mondat erejéig azért ezt így aláhúznám. De visszatérve, ezekre a helyzetekre föl lehet készülni. Természetes az, hogyha engem sokan támogatnak, sokan vannak mellettem, sokan drukkolnak, az alapvetően általánosságban előnyös. Hazai pályának van előnye, erről sok kutatás szól, de hát ez nem is kell külön kutatásokat nézni, fociban is elég megnézni azt, hogy a hazai pályán hány pontot szerez egy csapat, még idegenben hány pontot szerez egy csapat, általában a hazai felé szokott ez magasabb pontszám lenni. Ez pozitívan hathat a szurkolóra, földobhatja, plusz motivációt adhat. Amire viszont vannak ellenpéldák, ilyen is volt egyébként, amit említettem, a kézilabda Európa bajnokság, de hogy focis ellenpéldát is mondjak, azért az maga a nagyobb szurkolás, a nagyobb elvárások, azok bénítólag is hathatnak. A Németország-Olaszország 2016-os negyeddöntőn volt egy ilyen érdekes szituációra, amire a focikedvelők emlékezhetnek, pont Kassai volt a bíró. 11-es sugások jöttek a mérkőzés végén, és az ilyenkor megszokott sorsolás ment, melyik csapat választhat kaput, amelyre majd a 11-es párbajban a 11-eseket rúgni fogják. A kevésbé fociban otthon levőknek szeretném ezt így mondani, hogy ilyenkor mindig az egyik kapura rúg, mind a két csapat 5-5-11-est. És ami a meglepő volt is egyébként, hogy a közösségi médiában körbejárt egy ilyen kép, amikor Kassai meglepődik, hogy amikor a németek csapatkapitánya Schweinsteiger megnyerte ezt a fogadást, akkor nem azt választotta, hogy a német szurkolók előtt lőjék a 11-eseket, hanem az olasz szurkolók előtti részt. Tehát itt ugye azt kell tudni, hogy egyikük sem volt hazai pályán, hanem az egyik kapu mögött ültek az olasz szurkolók, a másik kapu mögött ültek a német szurkolók, és ilyenkor azért általában azt szokott lenni a szokás, hogy akkor a saját szurkolóink előtt végzik el ezeket a 11-eseket, és utólag pedig lenyilatkozta Schweinsteiger, hogy ezt azért döntött így, hogy az olaszok előtt, hogy kevésbé érzik ilyenkor ezt a nyomást, és valamivel kisebb terhet rak a saját csapatra ez a szituáció. Tehát ezekkel igazándiból a példákkal csak azt akartam érzékeltetni. De
bocsánat, ki nyerte meg ezt a 11-es párbajt?
Azt hiszem a németek utána, nem?
De én nem tudom, azért kérdezem, hogy akkor bejött a taktika?
A németek, de hogy bejött a taktika, igen, de hogy ami fontos ebből, hogy nem is, de ebből, hogy is mondjam, mint mondjuk most így a kutató énem előrelép, hogy nem is az a lényeg igazándiból ebből, mert hogyha itt most ez így nem teljesült volna, én ugyanis a németek nyertek, de hogyha ez nem teljesült volna, akkor se lehetne azt mondani, hogy ez egy ilyen butaság. Én a pszichológiára vagy sportpszichológiára szoktam mondani, hogy ez nem olyan exakt tudomány, mint mondjuk a matematika, hogyha ott a valamilyen törvényszerűséget leírnak, akkor a 100-ból 100-szor megy, hanem igazándiból a pszichológiában jelenségek vannak, amelyeket, hogyha a kutatók megállapítják, hogy többségében van az adott szituációban ez is ez a kimenetel, mint a másikban, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a jelenség közben pedig létezik. Tehát igazándiból ezzel ezt akartam ecsetelni, hogy magák a szurkolók természetesen, hogy jó érzés az együvé tartozás, de hogy ami még előfordulhat, ami egy gyakori probléma, hogy ilyenkor túlpörögnek a sportolók, túlzottan magas lesz az izgalmi szintjük, de nem mondhatom a most zajló úszó világbajnokságot itt is egy ilyen komoly feladat, és ezt nap mint nap lenyilatkozzák a sportolók, hogy hát akinek első világbajnoksága, és mondjuk a délutáni középdöntőbe szerepel, akkor azért az a jó pár ezer ember, az megüti az embert, és ez nekem is egyébként a napi munkámba hozzá tartozik, hogy erre minél inkább fölkészítsem őket, vagy segítsem fölkészíteni.
Tehát, hogy zavaró, bénítólag hat az, hogy sokan nézik, sokan szurkolnak?
Hat. Nem, fontos, hat. Tehát összességében jó az. Természetesen a hazai pályának van előnye. Ezek is kimutathatóak, de vannak olyan szituációk, tehát ezért volt végül is a rövid válaszom az, hogy különböző féleképpen hatott, hogy máskor máshogyan hat. Természetesen egyéne válogatja, és szituációja is természetesen válogatja, mert más lenne mondjuk a Duna Arénába lemenni és úgy úszni, pár ezer ember előtt, hogy semmi tétje nincsen, és más az a tudat, hogy világbajnokságról van szó.
Csak én ellenpéldának behozni foci szempontjából, hogy de nyilván más sportra is igaz ez, a Covid lezárások időszakában ugye zárt kapus mérkőzések voltak, vagy zárt más sportban, nem tudom, hogy mondják, mérkőzések igen. voltak, és például ott az a meccs jutott eszembe fociból a magyar válogatott esetében, amikor az EB-re való kijutás 2-1-es győzelme született, azt hiszem, Izland igen. ellen, és ott az utolsó 5 percen belül, nem akarok hülyeséget mondani, nagyságrendileg 5 percen belül született a két igen. magyar gól, és hogy ez egy üres stadionban. Hogy vajon a sportolókra a másik véglet hogy hat, amikor nulla szurkoló van. Tehát amikor annyi, nagyon különleges volt olyan szempontból, hogy lehetett hallani, még amit az edzők bekiabáltak azt is, mert annyira csönd volt a stadionban, és nem a szurkolókat lehetett hallani, hogy ez nem hathatott bénítóan, vagy ez ha beszélt ilyen sportolókkal, akik ezt átélték, hogy ez hogyan hatott rájuk is.
Megint azt mondom, hogy különböző féleképpen, hogyha általánosságba tekintünk, akkor ugye lényeges az, hogy mit szokott meg a sportoló. Mert szerintem a férfi kézilabda Európa-bajnokságnál ugye az lehetett még egy nagyon nehéz, hogy 22 ezer emberhez zárt csarnokban nincsenek hozzászokva. Tehát ez lehet még. A visszatérve a focistákra, itt is az a lényeg, hogy mennyire szokott hozzá, vagy nem, mennyire szokatlan, vagy nem. Csak ennek a sportpszichológiának van egy ilyen magas labdája, hogy minél jobban megpróbáljuk előre modellezni ezt az ismeretlen szituációt, annál jobban, annál adekvátabban tud cselekedni az adott sportoló ebben. Általánosságban azt tudom mondani, hogy persze egy üres stadion az sokkal rosszabb, mint hogyha 30 ezeren drukkolnak nekem. Általánosságban, és ez körülbelül olyanok ezek, mint az óccok, hogy akkor valamivel alacsonyabb ócc van, de attól még a hazai pályának nem csak a hazai szurkolók az előnyei, az is, hogy kevesebbet kell utazni, az is, hogy ismertebb a pálya, az időjárás is lehet, hogy éppen olyan csapattal játszik az ember, hogy értelemszerűen mikhez szoktak a játékosok, tehát ebből a szempontból is lehet előny. Szerintem a bénítólaghat azért az túl erős kifejezés, tehát én ezt nem mondanám, hogy ez bénítólag hagyhatott. Hát amikor ők is voltak kezdő focisták, ők is játszottak néha pár száz ember előtt, szóval azért ez nem szokatlan, de természetes, hogy nem jó érzés.
Még a sportolóknál maradva egy kicsit más téma, önmagában hogy látja, az mit jelent egy sportolónak, maradva mondjuk a focinál, de nyugodtan más példát is hozhat, hogyha az jut eszébe, hogy a válogatott meszt magára húzhatja, hogy a válogatottban játszhat, hogy behívja a szövetségi kapitány, pályára léphet, beírja magát a nemzeti csapat történetébe azzal, hogy akár csak egyetlen egyszer vagy pályára lép, vagy csak egyetlen egy gólt szerez, és azzal hozzátesz valamit. Ez valami plusz, valami mást jelent a sportolóknak?
Természetesen plusz, vagy mást jelent. Természetesen, és hogyha így megengedte, hogy másik sportágra átugorjak, hogy mondjuk elég sok vívóval dolgozom, és mondjuk a fiatalabb vívóknál, amikor küzdenek azért, hogy először kadettkorukban, ez a 17 éves, illetve az alatti korukban válogatottak lehessenek, akkor sokan azt szokták mondani, hogy igazából ők a melegítőért csinálják. Nem csak azért, hogy most egy jó helyre el tudnak menni, nem csak azért, mert hogy értelemszerűen elindulhatnak egy Európa vagy egy világbajnokságon, hanem igazándiból azért, mert hogy akkor így büszkén viselhessék ezt a válogatott, mert és ez is hozzátartozik ehhez, hogy akkor büszkék lehetnek ugyanúgy a magyarságukra, és persze ehhez, hogy akkor onnantól kezdve az már így ilyen, ha már a válogatott, mert ez rajtam van, és legálisan, tehát nem úgy, hogy valakitől ott csak ott kölcsönkértem, és belebújtam, hanem ezért megküzdöttem, akkor ez egy plusz löketet adhat. És egyébként ezt szokták is mondani, hogy ugye, hogyha végletre ugrok, akkor az olimpia, hogy ez mennyire más, de többi, de hogy ugyanígy, hogyha mondjuk vannak évközi, nemzetközi versenyek, ilyen-olyan sima versenyek, akkor utána pedig, hogyha el kell menni egy Európa vagy egy világbajnokságra, akkor már ennek a tudata, hogy én ott képviselem Magyarországot, mint válogatott, ugye, mint a szóban is benne van, hogy nem úgymond csak elmentem egy nemzetközi versenyre, bár persze az sem olyan sima, de ebben most nem menjünk bele. Szóval, hogyha elmehetek erre az Európa-bajnokságra, a világbajnokságra, akkor ez is egy ilyen plusz löketet adhat, és természetesen ugye itt van a negatív oldala is, hogy ennek lehet negatív oldala is. Van, akire ez bénítólag hathat természetesen, tehát egyáltalán csak az amiatt, hogy nagyobb a tét, vagy hogy nagyobb lehet az elvárás.
Amikor válogatott sportolókkal dolgozik, akkor érzi azt, hogy van olyan, aki tulajdonképpen az egész sportolói karrierjét azért csinálta, ahogy ön említett, hogy felvesse ezt a címeres melegítőt? Vagy ez menet közben alakul ki, amikor már úgy felcsöperednek ott a 17 év körül, ahogy említette a vívókat, hogy ha már eddig eljutottam, akkor most már a válogatottba is szeretnék bekerülni.
Mindkettőre tudok példát mondani, de hát itt egy nagyon lényeges kérdés, hogy mennyire úgymond idézőjelbe hullik az ölébe, vagy nem. Most természetesen, hogy senkinek nem hullik az ölébe, de azért más az, hogyha valaki egy ilyen óriási nagy tehetség, és már 16-17-18 éves korában megadatik neki, és más az, hogy itt is azért lehet több másik sportágból is mondani, de egyébként fociban is vannak olyanok, akik mondjuk idősebb korban lettek válogatottak, hogy más lehet azoknak az érzése, akik mondjuk előtte meg 15 évet keresztül güriztek, talán ezt a szót használhatom, azért, hogy ott legyenek. Tehát ez nálunk is az élet minden területén, ugye ez egy lényeges dolog, hogy van olyan dolog, ami egy régóta való álmunk, és sokat küzdünk, és más az, hogyha valaki hirtelennyébe beleesik, mert egyszerűen annyira tehetséges, meg ilyenek. Vannak olyanok is, akiket persze az én munkámban is úgymond segítenem kell. Itt most azokra gondolok, akiknek idézőjelben mondom, hogy az ölükbe hullott. Tehát akik így nagyon nagy tehetségek, és még annyira nem tudják ezt felfogni, csak később, hogy ez mekkora jelentőségű. De szerintem focistáknál is van ilyen. Ádám Martin, nem ő lett az, aki idősebben lett most?
De ő is, vagy már például gondolt. Nekem a Könyves Norbert jutott eszembe, aki
ja,
öt meccsen volt válogatott, és szerzett egy gólt Szerbia ellen, és egyébként vajdasági születésű, tehát az egésznek van egy ilyen kis pikantériája, és nem ismerem Marco Rossi terveit, de simán lehet, hogy ő többet nem lesz válogatott, de mégis megadatott neki, hogy néhány mérkőzésen játszhatott, eredményes volt, és ez nyilván az egész életére, az egész sportkarrierére egy ilyen emlékezetes bélyeget nyom.
De mert ez nagyon triviális dolog, de hogy onnantól kezdve őt már úgy hívják, hogy egy válogatott focista. Tehát az is más, kicsit mint a... Tehát ezt már akkor onnantól kezdve már senki nem veszi el tőle, hogy akkor abba belekerült, vagy odáig eljutott.